szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútluk. Én Kozár Alexandra vagyok, a Kultúra rovat tagja. Mellettem F. Tóth Benedek, ugyanennek a rovatnak a vezetője. Vendégünk személyében pedig Sárik Pétert köszönhetjük, aki zeneszerző, jazz zongorista, illetve a Sárik Péter triónak az alapítója. És ezzel a műsorral megkíséreljük a lehetetlent, nevezetesen azt, hogy zenéről beszélünk, amiről egyszer valaki azt mondta, hogy az olyan, mint a festészetet elbalettozni. Úgyhogy rögtön az első kérdésem az lenne, hogy Péter, te átdolgoztad Bartóknak a Kékszakállú herceg várát, egy jazz mű született belőle, amit most nagy sikere be is mutattak a Zempléni Fesztiválon. Miért kell Bartókot átdolgozni? Ez egy kirándulás ilyenkor neked, a zeneszerzőnek. Azért történik, hogy népszerűsítse a műfajt, esetleg a fiatalok körében, vagy ez egy kísérlet? Miért születnek meg ezek az átdolgozások?
Ezt is köszöntök én is szépen mindenkit, és köszönöm a meghívást, és arra gondoltam, hogyha a jazz szóval még nem riasztottunk el mindenkit, akkor a kék szakállal valószínűleg teljesen...
Pont ezt ilyen... akartam mondani, hogy szerintem, ha Péter énekelné most valamit, akkor nagyobb figyelem.
De érdekes dolog ez, mert nagyjából benne is van a válaszom, tehát bármennyire is sokan furcsálják, ezt majd elmesélem, képzeljétek a klasszikus szakmából, de a legfőbb cél az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ezektől nem kell annyira félni, ezektől a dolgoktól. Bartók Béla nevét kimondjuk azért, hogyha otthon valaki magában van, és nem nyilvánosság előtt kell lennie, akkor valószínűleg elkapcsol, vagy megriad, mert Bartóknak nagyon nehéz és nagyon modern a zenéje, de ezt nem nagyon illik bevallani, főleg intellektuál körökben, mert ott mindenki szereti Bartókot.
De hallgatják is az emberek Bartókot?
Nem, dehogy is. Nem, mert nehéz zene. Tehát egy csomó olyan Bartók van, amit akármikor hallgathatsz, egy csomó olyan, amit nem. És mi hamarabb kezdtük, tehát nem a kék szakállal, mi a Jazz Kívánság műsorral kezdtük annó, és ott kérhettek mindenféle műveket, és például Beethovent kértek. És akkor ott az örömmódát nyilván, populáris dolgokat. Abból lett a Beethoven műsorunk, amikor egy egész estét játszottunk Beethovent, és ott jöttünk rá a koncertek során, hogy hoppá, működik. Tehát, hogyha lazábban, improvizálva, mosolyogva, művek között beszélve, sőt, bemondva, hogy lehet tapsolni bármikor, most lehet tapsolni, nem egy klasszikus koncert, játsszuk ezeket a zenéket, akkor megteremtődik egy oldott, egy fesztelen hangulat, hátra lehet dőlni, a nyakkendőt ki lehet lazítani, és másképp hallgatni, és aztán jött Bartók, ami Beethovenhez képest sokkal meredekebb történet. Ott viszont már tudatosan én be is szoktam mondani, hogy én nem szerettem, és kitanult Mikrokozmost, és kiszerette, és a Zeneakadémián mindenki szerette, más koncerteken már merik föltenni a kezüket, hogy nem szerették, de feloldjuk őket, és amikor egy nyári fesztiválon táncoltak Bartókra nálam, az volt a váltópont, azt mondtam, hogy ez nem semmi. Tehát ez elég ritka, hogy Bartók koncerten valaki ropni kezd a harmadik sorba, és akkor láttam, hogy igen, elértük a célt. Valóban egy csomó olyan ember hallgatja meg, aki a lábát be nem tenné mondjuk a kék szakáll kapcsán operában, vagy hangversenyteremben amúgy, de ha épp arra jár egy jazz koncert felé, vagy egy fesztivál felé, meghallgatja, és esély van arra, hogy igazából megszeressen, ne csak snob módjára.
Tehát akkor ez olyan egy kicsit, mintha valaki mondjuk óckodik a jazztől, mert azt mondja, hogy az valami elvont abstrakció, mondjuk óckodik a komoly zenétől, mert azt mondja, hogy neki az valami túl nehéz műfaj, de mint a matematikában a minuszor, minusz az plusz, mi eredmény.
Ez nagyon jó. Igen, az van, hogy kellünk hozzá mi hárman a trióval. Tehát a Sárik Péter trió tagja, mindig el kell mondanom, imádom őket, Fónai Tibor bőgő és Gálfi Attila dob. Ők a társaim, és elég nyitott azonok vagyunk zeneileg, és ezért tudjuk ezt megcsinálni. Tehát majd úgy is szó lesz a Jazz Kívánság műsorról, ahol felmerül mondjuk az Ergo, meg Neoton, meg Kovács Kati, ami már jazzzenés számára nagyon meredek. Tehát azért nálunk is nagyon sok a sznob, és nagyon komoly művészek.
De ez milyen jó, hogy így elismered, hogy a jazzzenészek között sok a sznob?
Iszonyatosan sok. Tehát, de ugyanúgy a klasszikus zenészek között is, amivel azt értük el, mind a két banda, már bocsánat, hogy így lebandázom magunkat, hogy elvesztettük a közönségünket az elmúlt évtizedekben. Töredék az az ember, aki ezt a kétfajta zenét hallgatja, hogyha az egészet nézzük, a popzenét, rockzenét, a népzenét, mindent belevéve.
De nem arról van szó, hogy eleve ez egy réteg közönség volt? Tehát vesztettetek is közönséget?
Hát hogyne, hogyha visszagondolunk, a jazz mondjuk kezdete után először szórakoztató zene volt, amikor táncoltak. Jó, ezt vegyük le róla. Tehát ez az még akkor nem ért el azt a szintet. Majd forradalmi zene lett a szabadságzené, ahol tomboltak rá, és fiatalok mentek, és akár Magyarországon is tele voltak a vidéki jazzfesztiválok, Nagykan és a Székesfehérvár, zarándok voltak oda sátrakkal, ez egy hihetetlen nagy dolog volt, és őszinte dolog volt. Popsztárok voltak a jazzzenészek. Majd még följebb emelkedett a jazz, egyre közelebb került a klasszikus zenéhez, és egyre nagyobb művészurak lettünk. Én hagyj vegyem ki magamon ebből, ez csak hozzáállás kérdése, és elidegenedtünk attól a fajta természetes viszonytól, ami ez a zene és a közönség között volt, és a klasszikus zene is ugyanezt járta be, csak több száz év alatt. Ezelőtt nem volt szent dolog. Az volt a zene, a klasszikus zene, meg a népzene. Például improvizáltak is, akkor a klasszikus zenészek ezt így letették az utóbbi időben, és minden ilyen kőbevés felett, ott vannak szoborba, kifaragban, minden zenesuliba, te is járt a zeneiskolába, hogy mondtad, vagy minimum egy Beethoven vagy egy Bartók fejszobornak kellett lenni a zenesuliba, ezeket tiszteljük, miközben ambivalens az egész, hát ezek társadalom tagadó, vagy forradalmár, vagy összeférhetetlen fazonok voltak szinte mindegyik. Hát nézzük meg Mozartot, tehát egy őrült élethabzsoló volt.
Mozartot lehet akkor a korabeli jazz.
Mindegyiket, Beethovent, és hát mindenki felrúg. Igen, a Mozart a jazzer. De Beethoven ugyanez volt. Bartók egy visszafogottabb ember volt, a zenébe olyan forradalmat csinált, és beleállt minden ilyen dologba. Most pedig úgy kezeljük őket, mint hogyha a lettek volna.
Egyébként érdekes, amit mondasz, mert annak idén Liszt Ferencről is ugye lehetett tudni, hogy bármit eljátszott, amikor koncertúrán volt, de igazából a közönség azt élvezte, amikor átment a populáris ilyen hackney műfajba.
Hát meg imádott játszani, imádott fellépni, szerepelni, nem a nagy lobogó hajával.
Igen, de hát a zene az szerintem szenvedély nélkül, ha levesszük a szenvedélyt és marad a matek, akkor nem működik. És azt gondolom, hogy ezeknek a zeneszerzőknek nem véletlenül maradt meg a évszázadokon keresztül az életműve. Egyszerűen valami olyan plusz energia jött ki belőlük, ami még most is hat. Úgyhogy ma, hogyha visszatérünk az előző kérdésre, azt gondolom, hogy az embereknek kell ez, és nem véletlen jött, most magyarosan fogom mondani, Leonard Bernstein, nem véletlen kaszált le mindent, ez egy dolog, hogy zseni volt, de oda mert állni, és három viszki után bemerte vezényelni csak szemöldökkel, meg arccal a zenekart, és bemerte vallani, hogy igazából ő nyugodtan haza is mehetne, mert a zenekar annyira jó, hogy eljátsza. De én csak a hozzáállásról beszélek, értetek? Hogyha a közönség nem azt látja, hogy na most már megint itt kell fegyelmezetten ülni, hanem mondjuk ember számba veszik, akkor elkezd a dolog működni, és ilyen kevés kell hozzá, de mondjuk ehhez belül másképp kell gondolkodni. Ez nehéz, mert ugye mindkét szakmában, a jazzben meg a klasszikusban is szeretne mindenki beletartozni a szakmába, de ezt gondolom így van az újságírásban és irodalomban mindenhol, hogy olyan jó érzése az, nagy ára van hozzá oda tartozni a szakmához, mert elég sok kompromisszumot kell kötni. Vannak néhány külön utas emberek, akiknek nehezebb a dolguk, de azt egy idő után már nem akarnak megfelelni, és akkor meg tök nyugodtan élvezik, hogy szeretik őket az emberek, és csinálhatnak azt, amit akarnak.
De te mind a kettő együtt vagy, nem? Mert te nagyon benne vagy, de valahol, külön, benne. De valahol külön. Hát ne viccelj, én két naponta hallom a Sárik Péter triót bemondani, most nem mondom a rádiót, hogy melyiken, vagy egy másik rádión is szintén, azt sem mondom, de tehát, hogy téged nem kell bemutatni.
De ez nem de az nem jelenti azt, hogy a szakmában én mondjuk olyan értelemben szeretnek, vagy tényező vagyok, vagy értitek?
Azért... De mit értesz az alatt, hogy tényező? Mert igen, valakitől hallottam azt, hogy téged a balosok azzal vádolnak, hogy ugye te Bartók ott dolgozod át, és Erdélyt szereted, a jobbosok meg azzal, hogy Falusi Mariannal közös CD-t adsz ki, és így egy légüres térbe kerülsz.
De Szandi, hát a jazzben ott nincsen jobb,
hát ezt akartam kérdezni, hogy itt is van.
Szakszofon középen vannak, vagy oldalt a billentyűk, van dob, az lehet jobban ballal verni.
Na, ezt akarom kérdezni, hogy akkor itt hogyan értelmezendő a légüres tér?
Úgy értelmezendő, hogy nagyon, tehát azt gondolom, hogy mondjuk, ha egy jazzzenész, és nem akarom megbántani se az Ergót, se a Neutont, mert nagyon szeretem őket, és nagyon becsülöm, amiket csináltak, de ez mondjuk jazzzenész körökben biztos, hogy ciki. Érted? Tehát te játszol egy ilyet, és...
Mármint ezeket átdolgozni?
Igen,
cikén?
Egyáltalán igen. Tehát amikor fölmegyünk a színpad, és eljátszok a bombázót, érted, az már pedig ez történik, akkor ez olyan, hogy ciki, ezt tudom mondani.
A Katona Klári is ciki?
Szerintem a Klári már nem, mert aki azért a Klári, mert ott ugye rögtön belejön a Babos Gyula és a Presser Gábor, tehát azért nyilván van egy fajta ilyen átjáró minden műfajta.
Csak azért kérdezem, mert az új lemezen ugye van.
Itt van a nagy utazás is, tehát az Dés Presser is ciki.
Nem Nem hiszem. De szerintem egyik se ciki, mindenkinél a cikiség szintje valahol máshol lép be, tudod. De
sőt, hát... várj, míg fel kell majd a nap. Hát az aztán tényleg az
na, de hát,
klasszikus.
De persze, de hát hogy lenne ciki bármelyik is? De én csak azt próbálom elmagyarázni, hogy hogy van ez. Vagy most, amikor megcsináltuk a kék szakállót, hát ez zseniális volt, fölhívták a figyelmem, hogy a Facebookon az egyik zeneszerző oldalán elkezdődött a háború, illetve az egész Pest letámadás ellenem. Ott meg az volt a ciki, meg az volt a gáz. Tehát azt mondani, hogy Bartokot népszerűsíteni kell, micsoda szentségtelés.
Értem már, Péter, hogy miért az utolsó, a 13. dalot, miért ez a cím, hogy amilyen hülye vagy.
Igen. Szóval, hogy ott meg az nem jó, az se jó. Tehát, hogy azt gondolom, ez egy normális állapot, hogy valaki nem azt csinálja, ami szokott, akkor azt a szokott dolgokat csinálóknak támadni kell, mert ott valami biztos van valami háttérben. Vagy nem tudom, én nem értem. Így gondolom a nem benne levést a szakmában.
És ilyenkor, amikor ütnek idézőjelben, akkor hát szerintem a jazzesnek azért nem olyan rossz az, mert az motiválja, nem?
Annyira nem esett jól azért, megmondom őszintén. Egy fél napom rám, de van egy szerencsés tulajdonságom, hogy egy éjszak alatt ki tudok aludni minden ilyen dolgot, úgyhogy olvasgattam, itt szorgalmasan végigolvastam. Próbáltam megérteni, hogy miért történik ez, de leginkább az ütötte ki nekik a biztosítékot, hogy propaganda szövegnek, vagy ilyen marketing szövegnek vették azt, hogy mi ezt azért csináljuk, hogy népszerűsítsük a dolgot. Nyilván nem azért csináljuk, iszonyatosan élvezetes dolog Bartokot játszani. Tehát az valami csuda, és olyan ereje van, hogy őrület. Tehát az is benne van, de...
Sőt, hát divat is lett, nem? Iszonyatos divat lett. Én egy időben csodálkoztam, hogy most miért veszi elő mindenki Bartókot, mert ugye a Párnicki András is, meg a Karosi Júlia, és aztán miért? Rájöttem, mert hogy lejártak
a...
Igen, pontosan, hogy...
Igen, hát így vártuk mindenki át a startvonalnál, és ahogy vártuk, hogy...
Valahol ez jó, mert azért ha most a Kodály Bartók szóba került, tehát hogy ők is valahol a populáris zenét hozták be, komoly zenébe, ugye a népzenét, vagy igen, legalábbis az elemeit.
Igen.
És most lényegében nem történik más, mint egy visszatranszform.
Hát meg ott van az, igen, ott van az benne, Bartók, az olyan bizonyos művei olyanok tényleg, mint ha jazz lenne, nem?
Abszolút.
Tehát, hogy csak újra kell olvasni, nézni, hallgatni.
A kék szakára mi gyakorlatilag, vagy én már én csináltam így nagyon sokáig, ami aztán szállt bele a zenekar, én erről ráírtam egy dobot, ami nincs benne. Igen. És ráírtam egy jazzbőköt, ahol egy csomószor az eredetit vettem, mert konkrétan a Béla bátyák már, bocsánat, szoktam így ilyen viccesen, hogy oldjuk hangot, dung-dung-dung-dung-dung-dung, ezt írta le, én csak azt mondtam, hogy Pengest Tibi, mint egy jazz, és kész. Aztán színezgettem, aztán igazából nem történt ebben semmi más, ugyanazt éneklik, ugyanaz a kíséret, csak mi ráimprovizálunk és áthangszereltük, de tök érdekes volt, kettő klasszikus zenész ismerősöm is tesztet végzett a gyermekén, hogy meghallgattatta velük az eredetit, és a mi feldolgozásunkat a kék szakállóból.
Hogy felismeri?
Nem, hanem hogy mi a hatása, és egyik gyerek se tudta meghallgatni végig az eredetit. Mert sok, hát nagyon sok az
akkor
nekik.
Már megérte.
És a miénket meg, igen, és azt mondták, hogy tetszik nekik, és ennyi. Az a jó, hogy kicsit kívülállónak lenni, vagy sok fele nyitottnak lenni, hogy én másképp hallgatom, még remélem a zenét, tudom még civile füllel hallgatni a zenét, és ezért érzem azt a koncertek visszajelzései alapján, és hogy mi az a hatás, amire indulnak az emberek. Minél több koncertet játszunk, annál jobban kiderül, formáljuk is a műsorokat, és amikor mondjuk a kék szakát csináltam, akkor tudtam, hogy mik azok az eszközök, amik segítenek egy, megint csak ezt a szót kell mondanom, civil hallgatónak, mi kapaszkodót az, hogy mondjuk azt mondja, hogy ó, de dögös itt ez a dob. Nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, csak hogy tetszik neki. És már el is van kapva, mert lehet, hogy ezen a vonalon elhúzhatom. És mindig elmondjuk, ez nagyon fontos, tessék szépen hazamenni és meghallgatni az eredetit, mert az a jó, nem akarunk átalakítani, emelni rajta, kicsit más formába akarjuk tenni. De ugyanez van a jazz kívánság műsorral, és rájöttem, hogy gyakorlatilag érzékenyítünk. Ez egy nagyon divatos
szó
most.
Igen.
Ott meg eljön mindig elmondjuk, hogy az nyugodtan jöjjön koncertre, aki nem szereti a jazzt, vagy azt hiszi, hogy nem szereti a jazzt, és akkor aki ilyen, az boldogan hallgatja a Katona Klárit, a Kovács Katit, az Ergót, tök jól bulizik, imádja a dobszólókat, meg a Mariant, ahogy zseniálisan énekel, érzi az energiáit is a zongora szólóknak, meg a bőgő szólóknak, és nem veszi észre, hogy részt vett egy elég komoly jazz koncerten, mert miközben ennek ürügyén úgy odavágunk, hogyha nem lennének ott ezek a slágerek, akkor hazamenekülnének a nem jazz szeretők, de így be van csomagolva. Igen, ez egy jó értelemben átverés. Csak azért, hogy szeressék meg az emberek. Aki meg szereti a jazzt, az meg szereti a dalt is hallgatni, és az improkat is.
Dallamot adtok az élményhez.
Nekem is van egy barátnőm, aki, hogyha mondjuk free jazzt hall a rádióban, akkor egyszerűen azt mondja, hogy ő kimenekül a világból, igen, de lehet, hogyha meghallaná mondjuk a Katona Klárinak ezt a Vigyél el című számát, vagy egy másikat, akkor lehet, hogy nem menekül neki, mert van valami fogódzója, igen, a dallam, vagy az a kulturális referencia, igen, a 80-as évekből, vagy a 90-es.
Egy élmény az életedből.
Igen, azért jazzen belül is van nagyon-nagyon sok, igen, nem? Ugye experimentális, meg free, meg mindenféle. Tehát, hogy hogyan igazodhatunk el ebben az erdőben?
Nem is kell eligazodni, hanem amikor valaki nekem azt mondja, hogy én nem szeretem a jazzt, akkor tudom, hogy fogalma sincs arról, hogy legalább 100 féle stílus van. Próbálkozni kell, hogyha valaki mondjuk szereti a népzenét, akkor hallgasson mondjuk egy Borbé misit, vagy egy Dresch misit, akik összekeverik a jazzzel, és biztos, hogy tetszeni fog neki. Vagy ha valaki rockot szeret, akkor hallgasson jazzrockot, és el fog ájulni, hogy mennyivel magasabb hangszertudású emberek játsszák azt a... Tehát itt az a lényeg, hogy kicsit kiműveltebben vagy átgondoltabban csináljuk, de a vibe az benne van. És ha valaki szalszázni szeret, hát ott van, hallgassa a Révész Ricsit, aki a elképesztő, fantasztikus jazzzongorista, és úgy játssza a latint, mint a kolumbiaik, vagy mint az eredeti, úgy játssza a jazz latint, és így tovább, és így
mert
tovább.
Ugye Bach is van jazzben.
Minden
ugye?
Van. Minden van jazzben. És akkor egyszerűen, ha valaki egy oldalon rákattant erre a dologra, lehet, hogy soha többet nem fog másféle jazz hallgatni, de már rég jazz hallgat. Tehát a free az, én mindig el szoktam mondani a koncerten, én biztatnám a kedves közönséget, ha jazz koncerten jár, és nem tetszik neki, menjen haza. Tehát hogy tényleg nem kell erőltetni, mert nem biztos, hogy ez az övé. Lehet, hogy kifogott egy pusztulat rossz jazz koncertet, mert van. Klasszikus zenei koncert is van olyan, hogy úristen,
unalmas.
Csak ha nem értesz hozzá, azt hiszed, hogy benned mindent magunkra veszünk, ha nem értünk hozzá. Tessék szépen hazamenni, jó, mondjuk várjuk meg a dal végét. És akkor utána, és keresgélni.
Igaz, amit mondasz, néha a Schönberg koncerten, azt gondolom, hogy így lekötözve ülnek az emberek, biztos, mert hogy nem állnak föl, ott valami gond lehet, tehát ott fix, vagy valami
tapasztás. Ja, vagy a Ligeti. De akkor lehet mondani, hogy a jazz az tulajdonképpen egy olvasat? Tehát mindennel össze lehet házasítani, ezért is olyan divat a crossover, nem? Tehát, hogy igen, mindent lehet jazzesíteni.
A jazz egy, most majdnem más mondtam.
Vagy világszemlélet?
A műfajok prostituáltja, azt kell mondjam. Oh. Tehát, és tolvaja. Tehát az egész életéből azt csinálta a jazz, hogy megjelent valami, és azon lenyúlta belőle azt, ami neki kell. Mint amikor a, hát ez most milyen példa lesz, atya úristen, amikor lomtalanítás van, és akkor jönnek, tudjátok, a vadászok az utcán, és fogja a hűtőt, és szétkapja, és viszi belőle a fémet, a többit ott hagyja. Pont ezt csinálja a jazz. Mindig magába ránt mindenből azt, ami kell neki, de az elv nem változik nálunk, az elv, hogy van egy nagyon szigorú belső rendszer, amiért nagyon sokat tanulunk. Tehát igen, bármit lehet játszani a jazzben, csak azért ott belül tudni kell az igazodási rendszereket. Ez hihetetlen bonyolult és nagyon nehéz. Klasszikus zenészek szoktak rádöbbenni. Van egy nálunk egy ilyen, nem igaz, nem tudom, hogy igaz-e ez a legenda, állítólag ez egy klasszikus zenekar, egy próba után pénteken fölállt egy zenész, és azt mondta, hogy jó van gyerekek, hazamegyek, aztán hétvégén megtanulom ezt a jazzt. Tehát, hogy nagyjából erre gondolt, és akkor még nekiállnak a hétvégén megtanulni a jazzt, akkor rájönnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz és nagyon más, hogy el tudjad azt érni, hogy fölmész a színpadra és szabadon improvizálhass. Nálunk a lényeg, hogy improvizálhassunk, változtathassunk, beletegyük a mi gondolkodásunkba bármit, ami ebben működik. Ugye nagyjából ez a jazz.
Ez mindig olyan nagy csodálattal figyelem, én szoktam járni a BJC-be, hogy egyrészt iszonyatosan benne vannak, tehát, hogy szinte köpködnek, szavakat mondogatnak, de Balázs Elemér, hát úgy dobol, hogy...
Én is vonyítok meg mindenet.
Igen, igen, akik vonyítanak, tehát olyan fizikai tünetek vannak, hogy ez látványnak sem kutya, de hogy azt a koncentrációt, ami ahhoz kell, hogy megszülessen ez a szabad improvizáció, én mindig lesem, hogy, és annyira bámulom, hogy hogyan lehet, hogy ehhez az kell, hogy nagyon-nagyon ismerd a zenésztársadat.
Vigyázzat, hogy rajongó ül veled szemben.
Hogy nagyon ismerd a zenésztársadat, hogy ő hova fogja vinni azt az elhajlást, és akkor ahhoz képest te hogyan játszál, vagy hogy megy ez, ha ezt lehet szavakba ölteni.
Szerintem a legfontosabb az, hogy a figyelem, a rettenetesen élénk figyelem folyamatosan egymásra. Tehát nem azon túl, hogy nagyon szakmáznánk, mondjuk annyi, hogy tudjuk, hogy melyik dalt fogjuk játszani, ezt érdemes tisztázni az elején, de még az sem biztos, mert képzeljétek el, hogy nem egy nagy világsztár jazzzenész szívatta úgy a kollégáit, nem mondta be. Nem, elkezdte. Elkezdte, és például Joey Calderazzo nevű fantasztikus, de fehérbőrű zongorista került be a Wynton Marsalis zenekarba, akik meg nagyon, nagyon feketék, és nagyon nem akarják, hogy a fehérek játsszák ezt, mert igenis, bocsánat, van az rasszizmus is a részükről is. Tehát ők azt mondják, hogy ez fekete zene, és menjünk a fenébe, és ez a szegény Calder, ez egy zseni, zseniális zongorista, és ő ott már bocsánat, nem tudom, lehet-e podcastban, hogy ezt szétszívatták állandóan. Iszonyatos repertoárt kell tudni, jazz standardekből több ezer dalt, és nem tartotta fontosnak a zenekarvezető, hogy bemondja, hogy mi az első szám, és nem valami tízfős klubban játszottok, hanem lehet, hogy a Carnegie Hallban. És megállta a helyét, és izzadt. Na erre, ezt csak ezért mondtam el, hogy nálunk mi használjuk a fülünket, és nagyon. Nincs kotta, tehát az van, hogyha én nem ismerem azt a dalt, de mondjuk szaxofonos vagyok, és van egy zongorista, akkor már harmóniák is hallok, a bőgő megadja az alját, a basszust, és gyönyörűen rá tud muzsikálni, anélkül improvizálni, anélkül, hogy ismerni a dalt, mert hallja, hogy merre mennek a harmónia körök. Tehát még ez is benne
most
van nálunk.
Most én ezzel tanultam, sokkal. Mm-hmm.
Mondjuk azért nem árt, hogyha tudod, azért sokkal könnyebb, hogy melyik dalt játsszuk. De figyelni kell, figyelni. Amit mondtál, hogy figyelem a dobost, és ad nekem egy labdát, mi már nagyon ismerjük egymást a trióba, froclizluk egymást folyamatosan. Direkt így másképp játszom, ő direkt másképp. Akkor mit reagál? Akkor én mit reagálok? És ezért lesz mindig más.
Térjünk még vissza ehhez a súlyos dologhoz, a rasszizmushoz, hogy ez létezik a jazzen belül, de ez úgy létezik, hogy fekete jazz, meg fekete zene,
nem, ez
meg
Magyarországon nem, belül is működik. Mindig szoktam mondani, hogy nálunk van a jazz policáj, de több jazz policáj is van, de most megtudtam, hogy klasszikál policáj is van, és megtudtam, hogy folk policáj is van. Na. Tehát néhány ember a szakmán belül eldönti, hogy ő a jazz, és ő tudja, hogy mi az, és akikre a jazz policáj azt mondja, hogy az jazz, az oké, akikre meg nem, az nem. Ez van, de szerintem nem csak a világon minden
akkor ez nem biztos, hogy rasszizmus, lehet, hogy csak kisajátítás, nem lehet, hogy...
A rasszizmus egyfajta kisajátítás, csak nem tudom.
És akkor te ez szerint jazz vagy nem vagy jazz?
Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. Hát mondom, komoly jazzist csak nem játszanak ilyen hülyeségeket, mint mi. Uh-huh. De szerintem ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát fura, azt gondolom, hogy egy kor után, aki még nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy mit mondanak róla, ott még komoly elintézni valók vannak belül. Tehát egy idő után rá kell jönni, nem felelhetsz meg mindenkinek. Ami nekünk nagyon fontos, speciál a triónak, és ezt bevallom, és nagyon fontos. Nekem a közönség. Tehát mint jazzzenész nagyon sokat zavart engem, amikor nem tetszettem. Nem az, hogy nem tetszettem, hanem amikor a pokolba kívántak. Tudod, amikor még nem vagy annyira ismert, és akkor én játszottam én is kávézókban, meg ilyen helyeken, és az átmeneti időszak volt a legnehezebb, amikor emlékszem szombaton, ez 2003-ban volt valamikor, még a trió előtt a Jazz Pression zenekarral játszottam. Ez egy nagyon ismert jazzzenekar volt akkor, és a Zeneakadémiát megtelítettük, még a régit, tehát oda még többen fértek be. És vasárnap játszottam
utána meg
egy kávézóba a várba. És amikor jött a pincér lány, akinek rossz kedve volt, és az amúgy se hallható zenénket még ott mondta, hogy hangos, és vegyétek le, ez mindenféle életismereti egyetemnél többet ér. Tehát én például sose fogom elhinni azt a zeneakadémiai sikert, mert én mindig emlékszem a másnap a kávézóba a kislánkára. Tehát, hogy nem tudom, hogy igen, a közönség. Tehát nekem a közönség a legfontosabb, és most azért így már, hogy ismertebbek vagyunk, így már nem utálnak, mert tudja, hogy aki eljön a koncertre, az azért jön el, mert szeret minket. De engem megviselt az, amikor mint jazzt játszottam egy kávézóba, és akkor néztek rám, mert azért egy fura zenem. Engem meg minket nem a szakmai érdek, engem sokkal jobban zavar az, hogyha a közönség nem szereti azt, amit csinálunk, de nem kötünk kompromisszumot, tehát nem az van, mert akkor mulatós zenét játszanánk, ha minél több embert szeretnénk magunknak, csak a saját kompromisszummentes világunkban én azért sokkal jobban szeretem, hogyha óriási siker van egy koncert végén, mint hogyha nincs.
Itt feldolgozott dalok vannak. Mm-hmm. Hát ezek adaptációk. Lehet saját Sári trió dalotok? Tehát ami mondjuk...
Van egy csomó,
nem úgy értem. Tehát amit most leültök, és azt mondjátok, hogy írtok hasonló populáris, ami majd 20 év múlva.
Nem, ja, az nem működik. Tehát az van, hogy a szándékra mondom. Ugye a popzene az azért, még a neve is benne van, hogy azt azért írják, hogy szeressék az emberek, hogy jó sok pénzt hozzon. Most ezt már kimondhatjuk még ebbe, ez egy ártatlanabb kor volt, amiről ott beszélünk, a 70-es, 80-as, 90-es évek, most már gyakorlatilag, nem tudom, mesterséges intelligenciával mérik, hogy mik az összefüggések, hogy lehet slágert írni, ezt az örök titkot most már a legmodernebb technikával is fejtegetik, gyakorlatilag slágergyárok vannak, tudjátok, hogy kitenyésztik az előadókat. Nálunk a szándék, tehát én, ha zenét írok, akkor az jön, az az ihlet, és én leírom, nem foglalkozom azzal, hogy az most tetszeni fog, vagy nem.
Nem, most csak azért kérdeztem, mert hogy az íróknál is lehet tapasztalni, hogy a szép irodalom mellett egyre többen populárisabb műfajok felé, lektűrök felé, krimik felé fordulnak, gyermekkönyvek felé, mondván, hogy talán könnyebb az elérés, vagy a sikert megélni. Tehát, hogy...
Hát nálunk ezek a popzeneszerzők, akik popzenét írnak, rockzenét írnak, inkább pop, még a rock is talán még, bár az is vesztett sokat, már műanyagabb, mint régebben volt, de ez igazi rockzenét szerintem nem nézi azt, hogy most tetszik-e. A jazz az szerintem egyre inkább nem erről szól. Tehát ilyen szinten nem tudunk kompromisszumot. A közönségről nagyon fontos tudni általában. Én azt látom, hogy nagyon, igenis nagyon igaz az, hogy a bejövő információk töredékét vesszük csak verbálisan. Tehát iszonyatosan erősek a csápjaink még mindig. A közönség érzi, hogyha valami hamis, hogyha valami nem igaz. Hát emlékszem, amikor jazztanszakos voltam, akkor mindenki próbálkozott azzal, hogy jazzisták játszanak popzenét, meg keresünk egy csomó pénzt, és akkor itt a Unitednak jött be, akik funk kiformák voltak a Péli Barni és társai Romhányáron, és nekik hiteles volt, amit csináltak, és sztárok is lettek, és a többi 18 jazzzenekar, aki ott szerencsétlenkedett a színpadon, mert ordított dolgok, hogy a pénzért csinálják, nem futott be. Tehát a jazzbe azonnal buknánk, hogyha megérezni a közönség, hogy olyanok akarunk lenni, mintha az nem működik. Azért az fontos tudni, hogy ha csak Magyarországon vagyunk, elképesztő mennyiségű nagyon jó jazzzenész van. Kiváló, fantasztikus. Nagyon magas a szint. Tehát most oda megpróbálunk így ilyen álságos eszközökkel próbálkozni, vagy a népszerűségért menni, az bukó azonnal.
Tehát ha jól értem, akkor saját dalok születnek, fognak mindig, de azok soha nem lesznek olyan népszerűségűek.
Nehéz.
De ne ezzel a rossz gondolattal zárjuk, hanem azzal, hogy tehát akkor a jazzzenésznek mindenek előtt hitelesnek és szenvedélyesnek kell lenni, és remélem, hogy akkor ebben a műsorban sikerült valamennyire beszélni zenéről. Sárik Péter volt a vendégünk, zeneszerző, jazz zongorista, F. Tóth Benedek kulturális rovatvezető volt a műsorvezető társam, én pedig Kozár Alexandra voltam. Viszonthallásra.
Köszönöm.